József története a heti szakasznak a lényege, Mózes első könyvének a 37. fejezetéből szól, Sabbat vegyesebb, vagyis a 37. fejezet első versében van ennek a szónak a magyar megfelelője, Jákob pedig lakozék, az ő atya bujdosásának földjén, Kánaán földjén, tehát lakozék. Tartózkodásának a helyén, nem bujdosásának a helyén. És ennek a heti szakasznak a folytatása igazán gazdag, hiszen ebben van az a bizonyos kútjelenet, amikor Józsefet a testvére bedobják a kútba, aztán hogy kerül Egyiptomba maga József, mint a kútból kimentett, és leírja a Biblia a történetbe Jákob gyászát, aztán utána következik Júda bűne, majd József, amikor Potifárnál szolgál, és mivel nem lett parázna, börtönbe kerül, és József két rab álmát megfejti, majd a pohárnak és a sütőnek az álmát is megfejti, aztán be is teljesedik ez a megfejtés, amit József mondott. Tehát elég bőséges és elég hosszú a heti szakasznak ez a története, ami Józseffel történik, de igazából párhuzamosan mennek a történetek, hiszen nem csak József történetéről számol be a Biblia, hanem beszámol Júdának is a bukásáról, és tudva levőleg ismerik a fiaknak a bűneit, hiszen Ruben az első szülött, az paráznaságba bukik el, és aztán Júda, ahogy a 38. fejezetben itt olvassuk, szinte követi a hagyományt. Ennek a heti szakasznak mégis van olyan része, amit elgondolkodhatott engem is, a kút történetéről, a magáról, hogy került, hogy lett nem eladva igazából József, hogy került József Egyiptomba, erről már többet beszéltünk, sőt, Júda bűnéről is beszéltünk, de egészen más szemléletből, más irányból szeretném megközelíteni. És én azt hiszem, hogy arról kell beszélnünk, hogy mi az, ami ma bennünket érint ebből a történetből, hiszen minden bibliai történet számunkra azért íródott le, hogy a mában számunkra üzeneteket hordozzon. Ne csak egy regény legyen egy történet, magát József történetét könyvek sokasága, és a művészetek minden formájában földolgozták. Csodálatosan jó téma, de én inkább arról beszélek, hogy van-e különbség a fogoly és a rab között. Hiszen párhuzamosan futnak itt a dolgok, és amikor József a kútba esik, akkor föl kell tennem a kérdést, hogy rab lett-e a kútban, vagy fogoly. Aztán utána, amikor börtönbe kerül, később, ahogy a sorozatban olvastuk, Potifárné esete után, a börtönben raboskodott, vagy fogoly volt-e? Nem mindegy a két kérdés, és nem a szavakkal szeretnék játszani, mert most, amikor az első hó leesett itt Magyarországon, akkor sokan a hó fogságában vannak, és nem tudtak eljönni, sokan nem tudnak kimenni a faluból, nem tudnak elmenni oda, ahol szeretnének, de ugyanakkor rabságban meg otthon zabálnak, vagy otthon henyélnek, és lustálkodnak, és egyéb rabságban szenvednek. Nem mindegy, hogy miért nem érkezik el holnap egy gyülekezetbe egy ember, fogoly vagy rab. Valami gátolja, megfogja, ahogy a magyar mondja, vagy valaminek a rabságába van. Az önzésnek, a önistenítésének, és sok minden rabságot tudnék mondani, vagy gátolja valami, fogja, megfogja. Mert lehet pozitív is. Lehet, hogy a gyermek miatt nem tudok elmenni holnap valahova, mert ő neki van egy időszakos betegség, ami minden gyereknél előfordul, vagy éppen tényleg ónos eső esik, és nem lehet elmenni valahova, mert balesetveszélyes, ezt fogságnak hívom, pozitív is lehet, és negatív is lehet. Pozitív, mert teljesen törvényszerű dolgok adódhatnak, amik engem fogva tartanak, hogy nem menjek el. Mi több ráadásul Isten is adhat egy olyan blokkot, egy olyan békjót a lábamra, hogy nem mész most el oda. Magam életében is megtörtént, hogy valamikor el akartam menni valahova, és nagy lendülettel beöltöztem, és készen voltam, és úgy benyilelt a derekam, hogy moccani nem tudtam. Aztán hát ugye kicsit morogtam, Istenem, hát én akarok menni ide, oda, amoda, és hogy. Aztán utána, amikor ennek az eseménynek szinte a vége lett volna, nem érek oda, akkor semmi bajom nem lett, és nem fájt a lábam, tudtam rendesen közlekedni. Majd később tudtam meg, hogy de jó, hogy nem mentem el oda. Isten adott egy ilyen blokkot, adott egy ilyen fogságot, és Isten sokszor ad fogságot az embernek, mint Józsefnek is megengedett fogsága van, és utána a Potifár esete után is megengedett fogsága van, hiszen Isten nem igazságtalan. Potifár nénél az, hogy nem lett parázna József, ezért nem rabságot, hanem fogságot kapott, próbákat. Próbákat is megkapja az ember, mindig ezt fogságnak is hívhatom. Jelen pillanatban minek vagy a fogságában, ez a kérdés, vagy minek vagy a rabságában, és ezt szét kell bontani minden esetben. Mert a fogságban, úgy, mint Józsefben, van kimenekedés. Akkor beteljesedik az életedbe az, amit Isten akar. A fogságnak Istennél is célja van. Az a célja, hogy téged kipróbáljon. Az a célja, hogy téged megedzen. A rabságnak viszont ott van a te kimondott igened, amikor azt mondtad, hogy oda rendeled valaki uralmára alá magadat, hogy használjon, uralkodjon rajtad. Lehet egy gyülekezetnek a fogja az ember, de lehet egy gyülekezetnek a rabja az ember. Lehet egy szokásnak a fogja az ember, és lehet egy szokásnak a rabja az ember. Lehet egy emberi kapcsolaton fogság, és lehet rabság. És Isten mindenképpen, amikor a szabadító Istenről beszélek, és a szabadságról, akkor Isten valóban alkalmaz nekem, és valóban jónak látja, ad fogságot azért, hogy megértsem a szabadulást, és bizonság legyen az életem. A fogságaim mindig bizonsággal teliek. Úgy, mint Józsefnek a fogsága a kútban, az nem rabság volt. Egy blokkolás volt, egy bezártság volt, ahol akart menni tovább, de nem mehetett, mert valami gátolta. A fogság gátolás, a rabság meg önkéntes is lehet, de valahol mindenképpen önkéntes, mert átadtam az életemet, és Ádámtól kezdődően az embernek a sajátossága, hogy valaminek fogság helyett rabságba adja az életét. Minek vagy a rabja, ez a kérdés. Mert amikor József bent van a gödörben, az fogság számára. Te amikor a gödörben vagy, most rabság miatt vagy gödörben, vagy fogság miatt, ez a kérdésem. És nem nekem a kérdésem, ezt magadnak kell föltenni. A magad a helyzetében, tudod, ha egy fogságban vagy, egy társadalom, egy ország, egy város, egy család, vagy akárnek a fogságában van, Isten megengedett akaratában van, ami annyit jelent, hogy mindig jót hoz ki belőle. Józsefnek a történetében, amikor bekerült a kútba testvérei által, ebből jót hozott ki. Különben nem kerülhetett volna Egyiptomba, és különben nem lehetett volna a magtáraknak a gazdája, hogy a gyermek testvéreinek adjon élelmet. Bizony, sokszor nem látjuk Istennek előre az útját, előre a tervét, bár Isten mindig kijelenti számunkra azt, amire jó, hogyha emlékezünk. Bár elmondtam, de mégis eszembe jut az, hogy voltam körülbelül 7 és 8 év között valahol, amikor nagy keményen kimondtam, hogy én pedig ingyen fogok gyógyítani, és ingyen fogok prédikálni. Aztán utána megjártam a vargebetüket, mélységeket, szakadékokat, helytetőket és mindent. El is felejtettem, aztán röpken 40 év után Isten emlékeztetett erre. Mit mondtál valamikor? És most valóban mondhatnám azt, hogy ingyen prédikálok, és ingyen gyógyítok, bár nem fecskendővel és késsel, de Istennek hála, hogy néhány ember élete azért meggyógyult már szolgálatom által. Isten kijelenti mindig azt, amit Józsefnek is kijelentett, hogy kévék. Kijelenti azt, hogy hétszükesztendő. Csak nekünk kellene emlékezni arra, hogy Isten jelentette ki, vagy emberek. Mert a mai világban pontosan ez a probléma. Nem hallunk belőről. Nem halljuk azt, amit már talán gyerekkoromban kimondott Isten nekünk. József 17 éves volt. Amikor 17 éves volt a zsidó misztikában, számmisztikában, ami nem negatív, benne van, akarom mondani, Isten kijelentése, ami számok által is érvényes irányunkban, majdnem élettel teljes volt, hiszen a 18 a háj az életnek a száma. Már majdnem élt, amikor tudta, hogy mi lesz belőle. Már majdnem élt, amikor Isten megpróbálta, hogy tudsz-e hálát adni az életedére, ha kimászol a kútból, kihúznak, és igazából a mi életünkben ebben a korai gyermekkorban vagy az ifjúkorunkra emlékezünk, hogy Isten mit szólt te neked. Mert mindenkivel beszél Isten. Ezt senki nem mondja, hogy kell-e ez külön, majdnem azt mondtam, bejáró nő meg pásztor, hanem valaki által szólhat, de a belső hallásod működik-e? Az, hogy Isten mit akart a te életeddel. Valaki megtanította a törvényekre, hogy férfi, nő, ez lesz belőled. Hiszen amikor megszületik egy kisfiú, akkor már tudom, hogy apa lesz. Tudom, hiszen Isten törvényeinek a betartása teljesen determinálja, erre készteti. Aztán utána meglátom a talentumait, és megmondom azt, hogy nem hegedűvész lesz, hanem kovács, mert olyan a fizikuma, és nem magasugról lesz, legfeljebb távolugról, vagy inkább birkózó. Látom a gyereken az adottságait, azt a törvényszerűséget, amit a külsőségében, testében, gondolatában, talentumban mind működik. Miért nem látom a saját magamért, ez a kérdés? Miért nem látom azt, amit Isten adott nekem gyerekkoromban? Miért rendelem alá magamat az ismeret ellenére, a testvéreknek, hogy eldobom a ruhámat, meg nincs látásom. Ez csak vicc voltám az a néhány kéve, meg az a csillag, meg a 11 csillag, meg a hold és a nap, az csak vicc volt. Gyerekek, ne haragudjatok rám. Hol van a bátorság bennünk, hogy visszaemlékszünk, és kimondjuk, hogy Isten ezt adta nekem. Először önmagunknak. Először önmagunknak, mert Isten után kipróbál, mert jön a kút. Ezt adtam, de most ezért ki is próbállak a kútba. Az életed sokszor nagyon nagy kanyarokat vesz. Emlékszel-e arra, hogy Isten honnét indított és hova akart irányítani az életedet? József erre jó példa. És itt van a különbség a fogság és a rabság között. Isten néha megállít. Az egy próba időszaka. Megállít, fogságba vagy. A körülmények nem olyanok, neked ma hívőnek kell lenni, Krisztusinak kell lenni, bármennyire nem kifizetődés, bármennyire az adóhivatal jó szemmel nézi ezt a tevékenységet, és nem tudsz adót csalni, vagy bármennyire, nem divatos, nem célszerű, hiszen a pénz Istenének ez pont az ellentétje, hogy te hívő ember vagy, Krisztusi vagy, vagy a mai mindenki Istenben, neked csak egy Istened van, az örökkévő Isten, Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, akkor ez nem egészen van hétköznapi dolog manapság, ma már egy különc valaki vagy. Tudsz-e ebben a próbában olyan lenni, hogy akkor is? Tudsz-e József maradni a kútban, tudsz-e a mélységben, a te fogságodban mégis az lenni, hogy ez csak egy pillanatig tart? Az a pillanat lehet 2 évig, hiszen József 2 évig volt börtönbe Potifárné esete után, úgymond jogtalanul, tényleg rehabilitálni kellene, ugye, el kellene menni Perújra felvétel és egyebek. És az én életemben is hány ilyen volt, hogy jogtalanul. Mégis, tudod, hogy ez a 2 év sokszor nagyon jó. Nagyon jó, mert az alatt rengeteg dolgot lehet csinálni. Bizonságot teszel arról, hogy te bizonságot tettél Istenről, bizonságot teszel arról, hogy te tudod ki vagy, és ezt meg is látják rajtad. És akkor jönnek a csodák, amikor Józsefre is rábízza a börtön lakókat. És ez érdekes dolog. A világ is észreveszi, te máshogy. Így veszi észre. A börtönbe veszi, mert ott van tartásod. Csontod van, hogy a Bibliában sokszor a csont ezt jelenti. Csontomból csont, tartásomból tartás. Ádám és Éva esetén, hogy értsük meg, a csont az azt jelenti, amire rá lehet építkezni. Nem hernyó vagy, amelynek nincs gerince. Gerinces, csontos vagy, tartása van. És látja a világ ezt rajtad. Látja a börtönön rajtad, hogy te más vagy. És a látásodat nem szépített, hanem azt, amit kaptál, úgy, ahogy van, közlöd. Amikor ott van bent a pohárnok és a fő sütőmester, akkor hát úgymond nem egészen kifizetődő dolog azt mondani, hogy holnap felakasztanak, illetve 3 napon felakasztanak. Nem kifizetődő dolog ma azt mondani, hogy ezt folytatod tovább, akkor te halálra vagy ítélve. Kifizetődő dolog akár keresztény körökben is kimondani, ez, amit csináltak, ez az út nem az az út, hanem ez kárhozat felé vezet, mert antikrisztusi. Nem kifizetődő, de József erre példát adott. Ki mondta? 3 nap múlva a hollók, ugye a csecse bogyót, akarom mondani, a szemedet kiszedik és megiszik a húsodat, azt annyi. Tudsz-e úgy lenni, olyan lenni, ha van egy látásod Istentől, akkor konkrét vagy, és nem szépíted, nem hallgatod el, egyenes vagy. Tudsz-e ilyen lenni? Mert ez, amit Isten elvár tőlünk, hogy bizonság legyen. Ez, amit a fogságban meg tudsz élni, de a rabságban nem. Ez a különbség. A fogságban van tartásod, mert a fogságot tudod, hogy az a kéz el fog engedni, mert van egy erősebb kéz, akinek a kezébe vagyok, a rabságban nincs. Ott már láncok vannak. Ott már szabadításra van szükség. Tudod, hogy az életedben sok nehéz helyzet van, ahol fogságban vagy. Fog. megfog egy betegség, megfog egy állapot, egy helyzet a világban. Tudod-e, hogy kitől van? Tudod-e, hogy Istennek a megengedő akarata mindenképpen az életünkben nagyon döntő dolog? És tudod-e azt, hogy a látásokra milyen szükségünk van, a belső látásra arról, ami nem egy misztérium játék, hogy sugta nekem valami démon a sugásokra, hanem arra konkrét, hogy tudom, hogy Istentől van, mert Isten igéje biztos, hogy nem ellentétes, és biztos, hogy a Istennek a törvényeivel sem ellentétes, mert hogyha én nem tudok beszélni, akkor Isten nem feltétlen fogja belőlem csinálni, mit tudom én, szónokot, vagy énekest, vagy egyebeket, de nagyon jó más szolgálatra biztos, hogy tud alkalmazni, mert oda tervezett. Tudom-e, hogy ez a látáson kívül a mai kereszténységnek egyik legnagyobb hibája pontosan a csodaváró. És amint mondtam, a csoda az annyit jelent, hogy hálával kell mindig a csodákról megemlékeznünk. Ma a sátánnak a játékát éljük meg, amikor fordít egyet. Csoda, hogy emlékezzél. Csoda kell, hogy emlékezzél. Nem. Emlékezés kell, hogy a csodákra emlékezzél. Arra, hogy hogy születtél újjá. Arra, hogy élsz. Arra, hogy megszülette. Arra annyi csoda van az életedben. A hálaadó ember, aki azt mondhatja, hogy a csodákat élem meg, mert már megéltem. És a hálaadó ember az, aki a csodákat nemhogy várja, hanem abba fürdik, mert tudja, hogy holnap csoda lesz. Mert az a csoda, amit Isten tesz az életembe, az ember nem tehette. És mindig be van készítve egy kihúzás a kútból, mindig be van készítve az, hogy látom a szomszédomnak, mint a börtönben József látta a két embernek a sorsát, jövőjét, látásom van. A csoda ehhez, hogy Isten látást ad. Ez a csoda nem az, hogy felakasztották a fickót, hanem az, hogy Isten adott egy látást, méltatott egy látást a saját életembe és még tágabb környezetembe is. És adott egy olyan tartást, hogy más ember rajtam őt látta, hiszen a börtönnél is látta, hogy Józseffel vendel van Isten. És ez sok mindent tanulhatunk így József által, de mégis azt mondom, hogy olvassuk el a heti szakasznak a profétai részét, és jobban megértjük azt, hogy mi történt Józseffel, és mi történik majd a másik vonallal is. De a második fejezetek a 6. versétől kezdek. Ámos könyvéből így szól az Úr, 3 bűne miatt az Izraelnek, sőt 4 miatt nem fordítom el, mert pénzért adták el az igaz, a szegény pedig egy öltő sarúért. Ezért tüzet vetett Judára az 5. vers szerint, és Jeruzsálem palotáit megemészte, hogy olvashatjuk. És utána jön a 3. fejezet, amit olvasok. Halljátok meg a beszédet, amelyet az Úr szól kifelőltek Izrael fiai, mindam a nemzetség fel, amelyet felhoztam Egyiptom földéről, ezt mondván, csak titeket választottalak magamnak a földnek minden nemzetség közért, ezért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-e hangját ballangjából a kölyök oroszlán, ha semmi sem fogott? Törbe esik-e a madár a földön, ha nincs törvetel ki? Felpattant-e a tör a földről, ha fogni nem fogott? Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-e még a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmi sem cselekszik az olyan Uram, az Úr, ami meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, profétáinak. Hogy kapcsolódik ez össze? Annyira kapcsolódik össze, hogy itt Isten profétája Ámos fölhozza a paralelokat. Fölhozza, ha ketten nem egyeznek meg, akkor nincs. Vagyis kell egy kísértés, kell egy csapda, amiben belelépjél, kell egy kísértés, valaminek a jó kis beszéde, ugye ahogy itt olvasok, ketten járnak, megegyeztek, stb. És ezeket úgy, ahogy van, Isten adja elénk a választás lehetőségét, a kísértést. Úgy, ahogy van. És amikor itt Józsefnek a történetét olvasok, nem értem, hogy beékelődik szinte Júda, aki viszont... Ahogy olvassuk a Bibliában, a Mózes első könyve 38. fejezetében, végig Júda elindult. Elindult. Ugye benn vagyunk Kánaánban, és elindult. Elindult Júda, első verstől olvasom, és lőn abban időben, hogy Júda elmén az ő atyaifitól, és betérre egy adulámbeli férfihoz, kinek neve Kiravala, és ott meglátta egy Júda egy Sua nevű kanánbeli férfinak lányát, és elvevi azt, és beméne hozzá. És fogad a méhébe egy szülefiat, nevezi Hérnek, aztán jön Onán, és jön a 3. Szelafi nevezetű fiú, 3 gyermeket szül ez a kánaanita lány. a határig ment el. Bent van, és ott, amikor betölti a helyét, akkor a határig elmegy Adullámig, hiszen ennek a szónak a jelentése a határ. És a határ. Meddig megyünk el mi sokszor a határokig? Meddig tartjuk meg Isten törvényeit? A határokig. Ideig elmegyünk, de tovább nem merünk menni. Ideig elmegyünk, ez még szabad kereszténynek, ez még megengedi, ezt még nem tiltják, csak ott a veszély. A határon már van érintkezés. A határon van érintkezés, ha nincsen bekerítve, ha nincsen elválasztva tőlem a kánaita, ha nincsen távol tőlem a profán, ha nincsen távol tőlem az, aki bálványimádó, ha nincsen tőlem távol a elhatárolva szó szerint az, amelyik idegen szellemiséget hurcobál magával, érintkezem vele. Elment a határig Júda. És nagyon emlékszünk, hogy Istennek a tiltása az ősatyáknál, Ábrámnál, Izsáknál, Jákobnál is mindenhol az volt, hogy Kánaánból való nőt ne vegyenek el. Mindig ez volt. És nincs öröklés, hanem van bukás. Júda úgy, ahogy van, elment a határig. Próbálkozott. Hány keresztény próbálkozik, hogy mely ez a bűn, amit meg szabad, nem szabad. Mondhatnám a fogamzásgátlástól kezdve, amennyit ígyunk el, állt a sorba-sorba a határokat. És elmegy a határig, és a határnál meg lehet bukni. Mert a határig elmenni, az már érintkezés. Érintkezés a paráznassággal, mind itt a kánaánbeli nőt elvett, és mindjárt három gyerek születik, és folytatódik. És ezért két vonal megy. Egyik vonal, amikor az első próbát József a kútba megállja, mert megállta, mert a cifraruháját, az elhívását megtartotta, a látását megtartotta, nem adta föl, hogy így mondjam így, ez a vonal vitte tovább a tisztaságot. Hiába jött a legelőkelőbb és leghasznosabb és hasznot hozó nőnek a kísértése, úgy, mint Potifárné, mert azért végül is, hát ebből lett volna némi haszna. Ugye a főhadnagynak a felesége azért nem egy rossz dolog, jó egzisztenciája van, és ebben az egyiptomi helyzetben azért nem rossz egy ilyen szerető azért, szóval aki eltart, kitart, betart, hanem tényleg erről szól. Ő, aki kezdetben ott hűséges volt már a kútnál, kezdetben tudta az elhívását, nem tudott elbukni a nagyon csábító parázna helyzetnek se. Azonban Júda, aki ment, a határait kereste. Tágulni, messzebb menni, ez a határ talanságig is elmehet. Keresi az ember mindig a határait. Kell nekünk keresni a határainkat? Én úgy gondolom, hogy nem a határainkat kell keresni, hanem Isten törvényeit kell, hiszen Izraelt is ezért büntette meg Isten, azért mert, ahogy felolvastam Ámos könyvéből, mert az igazságot elfertítette, és a magát, a három bűnt követett el, amiből a negyedik az, hogy Isten megítéli négy bűn által. Tehát ez a kérdés, hogy a paráznasság hogy jött be? Így jött be. A határokon túl lehet jutni. A határon nem lépek túl, de kapcsolatban vagyok. Lehet ennek sok-sok példáját mondani. A világban élek, de tudom-e a határokat kőkeményen lezárni, hogy ne legyen áthallás. Hogy a világ ne jöjjön be a gyülekezetbe, vagy az életembe. Tudok-e úgy élni? Tudom, hogy a világból nem vehetek át semmi ötleted, módszert, mint annak idején feleséget a kánaánbeliekből. Tudok-e határokat szabni? Nem elmenni a végső határig, mert a végső határ ebben az esetben bizony büntetés volt. Büntetés volt Júdánál, hiszen a háromból két gyermeke meghalt. Hiszen meghalt az első, aki gonosz volt Isten előtt, ahogy olvassuk a Bibliába, és Isten nem akarta. Paráznasságból megszületik a gonoszság. Utána megszületik az önzés, hiszen Onán a következő gyermek, amelyik meghal. Ez a Onán története arról szól, ami olyan hétköznapi ma, és olyan hétköznapi nem arról szól, amit a katolikus egyháznak a tanai szerint kárhoztatnak, és mindenféle betegséggel fenyegetik a serdülők ifjakat, akik onanizálnak, hanem arról szól, hogy olyan önző, hogy tudja, hogy a testvérházasságból az özvegy esetében nem az övé lesz az örökség, a folytatás, ezért inkább nem vállalja. A haszon, az élet továbbadásában mi a hasznom? Az életet nem adta tovább. És Istennél ez a büntetés, ha az életet nem adom tovább. Bizony ezt a történetet és csak ezt a részét is nagyon érdemes volna megnézni egy apácánál vagy egy szerzetesnél, hogy megölt az életet. Honnan is áll? Lehetett volna életet adó férfi férj, és nem lett. De nem kell idáig mennem még hétköznapira, egy szingli jelenségnél. Nem adsz életet, olyan vagy, mint Onán. Mert megtagadod az élet adását, fogadását, befogadását. Hányan az egzisztenciál, a siker és egyéb miatt úgy, ahogy van, nem. És ez keresztény sajátosságban is működik. Sajnos működik. És tudjuk-e az életet megtagadni, nem más, mint Isten ellen menni? Tudjuk-e? És Isten ítélete ez. Úgyhogy ilyenkor tényleg elő lehetne venni a törvényeket. Vigyázz az Istennél az élet szent, amit ő ad a szent. És ezen el kellene gondolkodni, hogyha Isten általad akar életet adni fizikailag, általad akar adni lelkileg, szellemileg életet, akkor van-e jogod nem adni? És itt nem abortusz kérdésről beszélek, és nem csak a fogamzásgátlásról beszélek, hanem a szellemiről is beszélek. Amikor neked el kellene mondanod a bizonyságodat, amikor a testvérednek életet kellene adni, magot, önmagadat és magát az igét, és nem adod. Mert mi hasznom ma, meg mi közöm hozzá? Meg jól el vagyok én otthon, gyülekezet nélkül is, meg szomszédasszony nélkül is, meg mit érdekel másnak a baja? Nem onanizálsz te véletlenül, ott van a maga lehetőséged, és nem adtál életet. Ott vagy. Bizony bűnöz nagyon, és Isten megítél. De így kezdődik a határok, addullán. És ma is, amikor kettőségről beszélek, ma is ismerős el a szó, hogy addullán, a határokig elmenni. Határokig? Már megint győzni akarsz? Határokig elmenni a világ minden pontjára, a legmesszebb pontig, a határokig elvinni az evangéliumot? Miközben nem lettél anya? Miközben nincs családod? Miközben te magad voltál Onán? És hívő emberként teszed ezt. Tudnék mondani sajnos erre példákat, de itt van, amikor félre van magyarázva valami. Ne menj el a határig, ne menj el a határig, maradj ott középen, és mindig középre gyere visszafele, oda a Szentéhez, Isten közelébe. Ne a határokat keres. Ne légy olyan ember, aki az érdekeit, a maga, ugye a Júdának a három gyereke is bemutatkozik, ne azokat keresd. Ne a saját hasznodat, ne a saját dicsőséget, saját gonokságodra keressél magyarázatot. Ne menj el, ne menj el a határig. Neked, amit Isten adott, untig és életre adóan, életre fontosan adta, elegendő kell, hogy legyen. Júda ezt túllépte. Ennek ellenére Istennek mégis az a kegyelme, hogy mégis ezt a vonalat tette szenté. Hiszen Jesu Amasiának is a származási ága mégis ezen a részen megy tovább, Peresztől, mégis ezen a részen megy tovább. De figyelnünk kell erre a kettőságra. Ha te fogságban vagy, akkor nem esel be a bűnnek a rabságába. Talán ezt kellene megérteni. Lehet azt mondanom, hogy a fogságnak van szabadsága, és nem a rabságnak van szabadsága. Mert fogságban lehet lenni, hogy valami gátol, valami, amit Isten meg is engedhet, meg olyan közegben vagy a világban, vagy a bizonyos korlátaid vannak, mert a világnak van ereje, de van egy másik, a rabságod. Valóban szabadság a rabság? Valóban szabadság az, hogy Júda az rab volt? Ki volt a rab, József vagy Júda? Júda volt a rab, mert a teste úgy vezette, mint akit kötélen vonszolnak. Neki kellett a kánaanita nő. Nem az ígéret kellett, nem a továbbitele Isten ígéretének. Neki az kellett, amit a teste kívánt, a szépséges. A nő kellett. Viszont az, aki fogságban volt, az volt szabad. A testétől, lásd Potifárné esete, lásd attól, hogy a börtönben is jó volt, és jó, láthatóan vele volt Isten. Bizonság volt József, mert csak fogságban volt. Én úgy gondolom a mi életünkben, és meg kellene nézni ezeket a pontokat. Fog vagy, vagy rab vagy. Fogságban vagy, vagy rabságban vagy. Tested rabságában, vagy a gyülekezet rabságában, vagy a társadalom, vagy bárminek a rabsága, vagy az anyósnak a rabságában, mondok ilyen sokszor mosolyogtató témát. Rabságba vagy fogságba vagy? Természetesen a fogságnak vannak olyan természetes dolgai, hogy nem tehetsz bizonyos dolgokat, nem gyávaságból és tehetetlenségből, hanem azért, mert Isten adott egy gátat, hogy ki tudsz tartani-e. Fogságba vagy, igen. Fogságban lehetsz egy hitetlen családban is, nem rabságban. Ha rabságban vagy, akkor a hitedet elveszed, és parázna leszel, és hazudni fogsz. Ha fogságban vagy, akkor bizonyság lehetsz. Tudsz-e fogságban lenni abban a börtönben, ahol a börtönőr is észreveszi, hogy te más lettél. És ez lehet a saját családod fogtartója abban az állapotban, hogy fogságban vagy ott. Lehet viszont egy családnak a rabja. Lehet a munkának a fogja, mert dolgoznod kell, de lehet a munkának a rabja is. Mikor téged ural, és nem tudsz elmenni még a gyülekezetbe se. Mert neked ilyen extra valami hobbiaid vannak, és egyéb, és Isten igényre már nincs időd. Ugye? A hófogsága, vagy a lustaságom rabsága. Miért nincsenek itt emberek? Foglyok vagy rabok? Ezt most fel kell tennem ezt a kérdést. Miért nincsenek holnap a gyülekezetekben emberek? Foglyok vagy rabok? Ha foglyok, akkor van. Van, aki a foglyokhoz jött szabadítani. Ezt ő mondta személyesen Jeshua Masia. Jöttem a betegek, és így tovább. És vérnem, ott is ketté van választva. Foglyokhoz és a megkötözöttekhez, a rabokhoz jött. Van lehetőség. Van lehetőség szabadságot kérni, és van lehetőség felmentést kérni, Uram, én nem tudok neked szolgálni, mert foglyul ejtett az egzisztenciális helyzetem, foglyul ejtett ez vagy az, Istenem, vagy másik szolgálatot adjál, és akkor a gyermeked nem fogság lesz, hanem szolgálat lesz. És Isten nagyon meg tud áldani a gyermeked való szolgálatban. És ez nem fogság, nem is rabság. Hány anya mondja ki azt, hogy rabul tart a gyermekem? Sőt, meg is átkozolja a gyerekét, hogy elegem van, minek vagy. Nem mondja ki, de be a szívébe érzi, mert nehéz. Nehéz szolgálat, bizony nehéz. De tudod-e, hogy az fogság sokszor nagyon édes is tud lenni? Nagyon jó is tud lenni, és milyen bizonságok vannak elrejtve benne? Egy anyai fogság, mennyi bizonság, ha látják a gyermekedet? Mert hőmérő és tükör. És mennyi, de mennyi? Mennyiben negatív bizonságot látod, hogy rabság a gyermeked? De mennyi ócska prédikációt hallsz, ha rabság a szolgálat, és nem fogság? Mert az ige fog, és nem tehetsz más, nem mondhatsz más. A rabság meg kötelese, hogy elmondja azt, amit a püspök engedett. Más. Rab vagy, vagy fogoly vagy? Ez a nagy kérdés. És én úgy gondolom, ezeket rendezni kell az életünkben. És az első lépésként, én úgy gondolom, hogy a saját életem példájából is hozhatom, emlékezz vissza a kezdetekre. Amikor már majdnem felnőtt voltál, amikor megvolt a tudatod, emlékezz vissza rá. Emlékezz vissza, úgy, mint József a kora gyerekkorodra. Emlékezz vissza, mert Isten ott volt és szólt. És úgy, ahogy van, meg kellene végre szüntetni azt is, hogy mi a csodákat várjuk. Csodákban élhetünk, de ne várjuk. A csodákat megtapasztalhatjuk a kút kihúzásból, a csodákat megtapasztalhatjuk minden területen, de a csodák megtapasztalása annyit jelent, hogy a hívő ember nem csodaváró ember. A hívő embernek hallása van és látása is, hiszen József nem csak hallással és látással bírt, hanem ezen kívül volt egy harmadik ajándéka, és tudott szólni. És bátor volt, félelemmentes volt. Ez megvan-e nekünk? Van-e látásod, hallásod a saját életedről? Nem más által, hogy azt mondta valaki, aki föl is kent arra, hanem az a gyermekkori, az első lépés. Tudod-e, hogy Isten mit adott neked? Tudod-e? És tényleg alapvető dolgokat elfelejtünk, férfinek, nőnek, magyarnak, zsidónak, mit tudom, ki, hogy? Ennek teremtett. És van-e hallásod arról, hogy gyerekkorodban a teremtőd, mikor láthatóak, akkor ez már mutatja, hogy milyen irányba menj. Van-e látásod a gyerekedről? Van-e látásod önmagadról? Mert amikor Józsefnek elmondta a látásait, elmondta mondjuk így a proféciáit, akkor mit csinált Jákob? Félretette. Megtartotta az emlékezetébe. Megtartottad a gyermekednek a talentumait az emlékezetedbe, hogy 3-5 akárhány éves korában mit csinált, és mi volt az, ahol elindult, akkor még tiszta volt, és ma 20 évesen hol van. Nem kellene visszaemlékezni, hogy Uram, tényleg láttam a gyermekemet, hogy mi lett belőle. Kellene, mint testvér, vagy mint felnőtt a felnőtte beszélni, hogy ez vagy fiam, ez vagy lányom, mert én láthattam, mert te mondtad ki, te mutattad meg a talentumaidat, te már tudtad az utadat tudattalanul is úgy, hogy én láttam, hogy te belőled mi lesz. És oda lehet menni Isten elé, hogy Uram, bocsáss meg, hogy ezen az úton én nem egyengedtem, nem metszettem, nem simítottam előtte az utat, nem neveltem a gyermekemet. Van-e félretett látásod a gyerekedről, de elsősorban saját magadról? Tudod-e, ki vagy? Tudod-e, ki vagy? Tudod-e a talentumodat? Tudod-e az utadat? És itt mégis a döntő dolog, lehet az ember rab, rab keresztény, és lehet fogoly keresztény. Rab, mert aláírtam, bemerítkeztem, stb., és elköteleztem magamat, a nyakamon a hurok. De lehet fogoly is, hogy nem tehetek más. És ez a pozitív fogolyság állapota, amikor nem szólhatok mást, amikor nem tehetek mást, úgy, mint József a börtönben, azt mondhatom, ami tény. Ha neked holnap után, 3 napon meg kell halnod, ki kell mondani, hogy meg fogsz halni. Mert tudom. Ha Isten szavát továbbítanom kell, nincs rajta semmi, de semmi cirkalmazás, semmiféle hímzés és semmiféle lenyesés, mert jaj, nem éri meg. Azt úgy mondom ki. Úgy kell kimondani. Nem kifizetődő, és tudod elviselni azt, hogy utána, amikor kimondod ezt, ami történt, akkor akinek kimondod a pozitívat, mi az általános emberi? Úgy, ahogy Józsefet elfelejt. Úgy, ahogy Józsefet el fognak felejteni. Mert a pohárnoknak az álomfejtése, a profécia beteljesedése után, ez volt József utalma. Úgy, ahogy volt, elfelejtették. 2 évet még lehúzott a börtönbe. Hát ez, megmondom őszintén, nem egy kellemes szórakozás. És ez volt a jutalma. Nem történt semmi. Tudsz-e úgy szolgálni, hogy nem történt semmi? Tudsz-e úgy szolgálni, hogy közben be vagy börtönözve? Tudsz-e úgy szolgálni, hogy Isten szavát továbbadod, és független vagy tőle? Nem válsz jutalmat érte? Nem válsz dicséretet érte? És nem is meg se fognak emlékezni rólad. Tudod-e, milyen nehéz szolgálni, amikor kimondasz, tudod, az Isten igéjét, és nincs visszajelzés? Tudod, milyen nehéz? És ilyenkor meg kell állni alázatosan Isten előtt, hogy Uram, József 2 évig dekkolt a börtönbe, csinálta a börtönlakók életét, és életet profétált a pohárnoknak, és el lett felejtve. De Isten előhozza. Úgy, ahogy a pohárnok esetében is előhozta akkor, amikor kell. Tudod-e, hogy a te kimondott bizonságod, lehet, hogy 10 év múlva lesz bizonság. Lehet, hogy azt, amit most megélek és bizonságként élek, 20 év múlva jut valakinek az eszébe, hogy ismertem egy embert. Tehát már rég eltemettek meg, már megváltották a sírott helyét is mások. És akkor tudsz-e független lenni attól, hogy szolgáltál? Tudsz-e József lenni? Mert ez a próba, ez fogolyság. Fogoly lenni ott, ahol jó magának és olvasni, a kezében fogolynak lenni. És ott csak azt teheted, amit ő mond. De ez egy jó. Azonban lehet kérni szabadságot, amikor fogoly vagy másoktól, amikor fogoly vagy a világ más erőitől, ő megszabadíthat. Itt jön a hit kérdése, hogy meg tudsz szabadítani. Mert aki adta számodra próbát, a próba által növeli a hitedet, és a hitednek a következménye az, hogy meg is tud áldani a hitnek a gyümölcsével, valóban az ő szeretetét tapasztalod meg. Tudod-e azt, hogy a szeretete Istennek nem olyan, mint a miénk, sokkal több és más, bár lehet olyan is, hogy a próbaként adott anyagi helyzetedet, vagy bármilyen helyzetedet, betegséget, akármit, Isten úgy jóra fordítja, hogy akkor tudod azt mondani, Uram, te voltál az. Akkor mondott ki a hálaadó a csodák utáni áldást, Uram, köszönöm, mert ezt te tehetted. Tudod-e, hogy Isten ad ilyeneket? Úgy, ahogy olvastam Ámos könyvéből. Isten nem, nélkül semmi nem történik, se jó, se rossz. Ez nem azt jelenti, hogy rossz Isten van, meg jó Isten van, hanem azért van, hogy te erősödj meg. Hogy kiderüljön, hogy rab vagy-e, vagy fogoly vagy. Ha rab vagy, olyan vagy, mint Júda, akit a teste elviszi a kánaánita nőhöz, Istennel szembe kerülsz, és paráznaságba kerülsz bele. Igen, mert a szebbet jobbat választani, akár ökumenikus szinten is el lehet ezt játszani, a szebbet és jobbat választom. Pedig Isten megmondta, hogy ne ülj le a bálványjárok asztalához se. Új szövetség, Korintusi levél, Pál által, bocsánat, Ráb Saulnak is hívják rendesen nevén. Ne ülj le. De hát azért jó leülni, mert akkor hát a állami dotációs egyebek, meg a hírnév, meg a siker, meg egyebek. A határig elmentünk. Edullám, mert hol a határ? Hol a határ a gyülekezetek kapcsolatában? Hol a határ az emberi kapcsolatokban? Hol a határ? Mert a határig elmenni, az már nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes az ölelkezés. Nagyon veszélyes az ölelkezés, mert könnyen kilopják a bripkót a zsebedből. Könnyen megkapod a betegséget, mert a szádba leheli a hájgyennegyed. Könnyű. Tudod-e a határokat? Az a szellemi üvegfalat, hogy itt állj. Eddig. Mert Isten azt mondta, hogy nem kánaánita feleséget kell kapnom, nem szabad parázna lenni a világgal, a régivel, Kánaán, hanem akit ő ad. Szellemben, fizikailag. Őt kell úgy, ahogy van, elfogadnom. Tudok-e hűséges lenni, hitben járni, engedelmesek lenni? Mert aki rab, nem tud. Aki fogoly, itt van József példája, bizony minden helyzetben, még a kecsegtető Potifárné esetében is simán tudott helytállni, és simán tudott próba alatt lenni úgy, hogy lehúzta azt egy-két évét, két évnél valamivel többet lehúzta. Tudsz-e szenvedni azért, hogy meg tudjad mutatni, én fogoly vagyok? Tudod-e azt a fogolyságot vállalni, Isten így akar láthatóvá tenni, hogy ebben a helyzetben is Krisztusi tud lenni, ebben a gazdasági helyzetben is Krisztusi tud lenni, ebben a politikai, mit tudom én, családi balhéba, akármiben is tud Krisztusi lenni. Tudsz a gödörben is Krisztusi lenni, úgy, mint József. Tudsz-e ott a Potifárné a jogtalanságnak mondott eset után is a börtönbe példa lenni, és hogy fölnézzenek a rabok rád? Tudsz ebbe a rabulejtett világban, ebbe a rabságban levő világban te fogoly lenni, aki csak pillanatnyilag van bebörtönözve? Lehet, hogy 60 év ez a pillanat, mert az örök élethez képes a semmi, de lehet, hogy holnap után Isten szabaddá tesz, mert a foglyokérés jött. Hogy ebből a szituációból akkor hozzon ki, amikor beteljesítetted, hit bizonságodat adtad. Tudsz? Tudod a hitedet megélni úgy, hogy bizonság legyél másoknak? Mert csak a fogoly tudja, a rab nem. És én úgy gondolom, ezért kellene az életünket személyesen is mindig átnézni. Rab vagyok-e, vagy fogoly vagyok? Csak ezt tudom most ismételni. Hiszen párhuzamos történet van a Bibliában, Júda története rabság, Józsefé fogolyság, fogság. Tudok-e az életemben olyan dolgokat megvizsgálni, ami miatt nem tudtam előre menni, ami nehéz volt, ami úgymond nem volt kifizetődő, ami úgymond jogtalan volt, mint Józsefné jogtalanság állt fenn, úgymond próba volt, nehézség volt. Tudok-e végre egyszer számot vetni, Uram, hát ez bizony rabság volt. Azért, mert rabja vagyok valaminek, azért nem tudok előre menni. Én a gyülekezetnek vagyok a rabja, és nem tudok szolgálni ott, ahol te akarsz látni. Én a gyülekezetnek a rabja vagyok, és a családom tönkre ment. Tudok néhány példát hozni, addig szolgáltak, mint a család már régen sehol se volt. De fordítva is, hogy a család annyira lekötött valakit, hogy gyüleket bent tudott elmenni. Na most, tudod-e az életedbe, mikor voltál fogoly, és mikor voltál rab? Én azt hiszem, ezen a vizsgálaton át kell esnünk valamennyien személyesen. És ennek a vizsgálatnak az első lépése mégis az, amikor azt mondom, Uram, te mondtad, mikor gyerek voltam, hogy ezt akarod, hogy cselekedjem. Ezen az úton indítsz el, és valaki elvitt. Magam rosszul döntöttem, rabságba kerültem. Mert a világnak a pénz, vagy akármilyen uralma, az engem rabságba tart, és nem tudok még egy bibliát elolvasni esténként, vagy képtelen vagyok. Mert rab vagyok. De ugyanakkor azt is megvizsgálhatom, hogy igen kemény a helyzetem, de mégis elé tudok menni imádkozni. Magam is tudok ilyet mondani, hogy elég kemény munkát végzek mostanában, nem dicsekszem, csak van. És nagyon jó lett gondolkodni egy malterkeverés közepette, vagy egy falbontás közepette. Nagyon jó lett imádkozni, és különösen a fejedre akar dűlni a fal, de ez egy másik történet. De tudsz imádkozni. Attól még a fejed nem vágták le, mert éppen valami munkát végzel. A gondolataidat sem. És ez a fogság, hogy most ebben a helyzetben nehezebb, gátolva vagyok, de nem rabságba vagyok. Nem a munkának élek, hanem van egy, amit meg kell tennem, és abbannak a fogságában vagyok. És Isten ebből ki is vesz, ha én kérem, hogy Uram, ha lehet, akkor vagy gyorsan végezek a munkával, vagy adjál valami megoldás, hogy ne legyek abban, ami gátolja azt, amit te adtál. De meg tudom-e kérdezni önmagamtól és Istentől is természetesen, hogy azon az úton vagyok-e, amit te adtál nekem. És a Szent Szellemnek itt van az emlékeztető ereje. Nagyon hamar eszedbe juttatja. Figyelj, te hiába akarsz baptista lenni, bocsánat, nem csak ezt mondhatom, ha téged zsidónak teremtett Isten. Nem lesz egy antiszemita teológiával ellátott gyülekezetbe zsidó. Nagyon egyszerű. Mert a helyettesítő teológia modern formája is működik. Nem lehetsz. És nem lett kettős identitásod, mert skrizofén keresztény vagy. És te nagyon hamar eszedbe juttatja, hogy ki vagy. Nagyon hamar eszedbe juttatja, hogy férfi vagy. Nagyon hamar eszedbe juttatja, lehet, hogy sírva, hogy nő vagy. Mert meglátsz egy gyereket, és elkezdesz sírni. És akkor Uram, add meg azt, hogy nő legyek. És meglátsz egy, mit tudom én, egy férfit, aki fizikailag, vagy akármilyen férfiként viselkedik, és akkor eszedbe jut, hogy hát én nőnöke vagyok, és Uram, bocsáss meg, de nem vállaltam föl azt, amit te adtál egy férfinek. Isten nagyon hamar eszedbe jutatja, és ez áldás. Áldás, mert végre az lesz, aki vagy. Vagy az, aki lehetnél, akinek Isten teremtett. Emlékezteted Istent, hogy ő emlékeztessen. Szóljál neki, Uram, mutasd meg. Újra emlékeztess. Mert Józsefi történet a mi életünkben is volt. Mikor már majdnem felnőtt voltál, akkor Isten megmutatta. Amikor már majdnem újjá születtél, akkor is Isten megmutatta, hogy mire hív el. Isten nem hagy titkon semmit, úgy, ahogy a Ámos könyvében olvastam a harmadik fejezetben, semmit nem titkol. Ha valaki nyitott teljesen, akkor Isten az. Isten nem titok. Nem kell vizsgálni, nem kell teológiát csinálni. Igen vagy nem. Mert a teológia a legnagyobb átok a kereszténységen. Kutatni Istent. Hát itt van benned, veled. Hát csak kérdezzél. És a válaszod legyen igen vagy nem, de inkább nem. Ha nem legyen nem, inkább. Olyan jó, hogy annak idején a zsidóságnak nem volt ismeret a teológiáról, csak igen, nemmel válaszolt, hogy megismerte a törvényeket. Legyen már az igen, igen, a nem, nem, és ne kutakodjál, és ne vitatkozzál Istennel. Ne menj el a határokig, addulá még, mert hamar túlcsúszol rajta. Mert magadat szabadítod föl arra, amit a tested és a lelked kíván. És a szellemed ellen mész, és Isten szelleme ellen, Isten ellen mehetsz. Tehát ez a kérdés, meg tudom-e vizsgálni a jelenlegi állásomban, hol voltam fogságban, hol voltam rabságban. Ha fogságban vagyok, kérhetem. Ha rabságban, kérhetem. Ha fogságban, akkor kérhetem azt, hogy Uram, mutasd meg, meddig tartasz, és adjál hozzá hitet, hogy el tudjam hordozni. Ha rabságban vagyok, az viszont tedd föl a kezedet. Nem úgy, ahogy szokás, ilyen kézfeltevős módon, hanem úgy, mint egy hadifogoly, megadom magamat. Megadom magam, mert idáig rab voltam, és azért nem lehettem az, aki voltam. Tedd fel a kezedet. Rabságodból lehet fogság. Rabságodból lehet olyan fogság, ami egy időszakra tart, egy örök életre. Ez az örök élet időszakára tartó fogság, amikor szabad lehetsz a fogságból, még ki is jönni. Szabad vagy, ami arra is engedetlen legyél, de legyél inkább József. Nem a nagy szájú keresztényről van szüksége ennek a világnak. Nem a dicsekvő keresztények, hogy addulámig eljutottam a határokig. Aki már ezt mondja, annak már a határom áll. Volt is érintkezés az ellenfélem, már be is fertőződött. Mindegy, hogy misztériumvallásokkal és karizmatikusnak hívja magát, mindegy, hogy ökumenével, és közben ő a legnagyobb világegyház gyűlölője, elvileg. Ne menj el a határokig. Én úgy gondolom, ezt a vizsgálatot meg kell élnem. Őszintén oda menni Isten elé. Uram, nekem is adtál egy köpenyt, egy elhívás ruháját, tarka ruháját. Nekem is adtál látást. Megöregedtem. Már vagyok 30 éves. Emlékeztes. És minél előbb kezded, annál kevesebb varga betűt játszol le. Minél korábban kérdezed meg, annál kevesebb, amit vissza kell bűnbánattal adni Istennek, hogy merre jártam. És fogság, és megszűnik a szabadító által a rabság. Fogságabban voltam, mert nem oda tartoztam identitásba, ha kellett, fogságba. Isten megengedte. Isten megengedi, hogy ebbe az egyházba dekolja egy 10 évig, aztán utána azt mondja, na ez azért volt, hogy megtanult. Most menjél tovább. Nem minőségi különbség és deviancia, hanem megengedte, hogy meg tudod-e tartani a hitedet ott, hogy utána a helyedre kerüljél. De a lényeg mégis az, van-e látásod, hallásod, mint Józsefnek volt? Látás, hallás. Annyi embert látok már itt, vagy hallok meg, dicsekszik, hogy ezt mondta az Úr meg, ezt láttam meg egyebek. Nem a megtapasztalások egyházat kell építeni, hanem Istennel azt a szellemi kapcsolatot, amikor képes vagyok fülelni, képes vagyok látni, mert én nem akarok hallani és nem akarok látni szívem és elképzelésem szerinti dolgot, hanem alázatosan ott vagyok Isten előtt. Uram, bármit mondasz, megteszem. Tudom-e, hogy volt az életemben egy ilyen pont, és akkor oda-vissza kell mennem? Tudom-e, és kérnem kell ezért magát, a Szent Szellemet, kérnem kell Istent, hogy a Szent Szellem által mutassa meg azt a pontot, ahol még tudott velem beszélni. Ahol még nem voltam Júda, és nem mentem a középtől még ki egész a határig. Mihez képest Júdának úgymond kegyelem a példaképe, hiszen csak a határig mehetett el, a határon túl nem. Júda akár bármelyik hívő ember lehet. Elmész a határig, parázna leszel, de Isten mégis tud használni. Tudja használni azt az életet, akit te adtál. Tudja használni utána Júdának a harmadik gyermekét. Tudja a leszármazottait egy tiszta vérvonalba továbbvinni. Én mégis vissza-vissza kanyarodok erre. Rabság vagy fogság? Hiszen legyen az Isten igéje mindig egyszerű. Rabságba vagy, vagy fogságba vagy? Ha fogságba vagy, adja hálát Istennek. Tudod miért? Mert méltat arra, hogy kipróbáljon, méltat arra, hogy megvizsgáljon, méltat arra, hogy megtisztítson, méltat arra, hogy fájjon, és utána megérezd. Mindez azért volt, hogy még többet adjon azt, amit eleve akart neked adni. Tudok-e hálával ott állni Istennel, hogy köszönöm a fogságokat? Köszönöm azt a kort, azt az országot, ahol születtem. Köszönöm azt a családot, ahol tett Isten. Köszönöm azt a gyüleket, ahol szenvedek. Köszönök mindent neked. Köszönök. Mert ez próba. Fogság, de nem rabság. Mert fogságból szabadságot akar adni, azonban más esetben, ha valaminek a rabja vagyok, el tudom mondani fogolyként. Kedves néhai rabtársam, van szabadság, van szabadulás a rabságból, válaszd ezt.